94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából, a bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napimája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldog elvatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napimáját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Mennyei atyám, amikor leteperve, megsemmisülve, félre ismertem, elhagyatottan, csupán a szenvedésünkkel állunk a világban, a te szemed titkon akkor is lát bennünket, és tetszéssel nézi törekvésünket, fáradozásunkat, vágyainkat és reménységünket itt a világban. Ez a tudat nagyobb boldogsággal tölt el minket, mint amekkora a szenvedés. Ha pedig megaláz, és szinte felőrül bűneink tudata, bűnbánatunk akkor is megtalálja hozzád az utat, irgalmas Istenünk. Igen, Uram, hozzád visszük gondolatainkat, szívünket, gyenge önmagunkat, mert egyedül te vagy az, aki fölemelsz és megalázol, és újra fölemelsz. Igen, Atyám.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris Szabadtéri Színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepség sorozat kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 56-os műegyetemi emlékműnél. A megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Cseppel teherautókkal a BEM-térre. A 17 órakor kezdődő BEM-téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel. Október 23-án szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászló felvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a nyitott parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Cseppel teherautót. Támogatja a KDNP a nők közéleti szereplését, jelentette ki a párt országgyűlési frakciójának vezetője, az első keresztény demokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten. Simicskó István hangsúlyozta, az, hogy a 80 éves KDNP meg tudott újulni a rendszerváltás után, és fontos szereplője a mai politikának, a nőknek is köszönhető, akiknek érzelmi intelligenciája fejlettebb, mint férfi társaiké, így egyre fontosabb szerepet játszanak a politikában. Közlése szerint a KDNP eszmei alapokon nyugvó párt, melynek tagjai hisznek az örökké valóságban és a lélek továbbélésében, illetőleg a párt hitvallása szerint a társadalom alapsejtje a család, amely férfiből, nőből és gyerekekből áll. A KDNP úgy gondolkodik, hogy a férfitől elvárható a klasszikus szerep, a család eltartása, a nők pedig a családok védősejtjei. Ezek a szerepek így lettek megteremtve, és egy konzervatív párt ebben hisz, és erre építi a közjó szolgálatát is, fogalmazott. A nők ezért nélkülözhetetlenek a magánéletben, a családi életben és a közéletben is, mondta Simicskó István. A budapesti lakhatási válság enyhítéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Azt írja, 2019-ben Karácsony Gergelyék programjában csaknem 40-szer szerepelt a lakásszó. 7 nagy lakhatási ígéretet is tettek, de 5 év alatt sem csináltak semmit. Emiatt már a Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. Egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére, mondta a kormánypárti politikus. A Mária Pócsi és a Csíksomjói nemzeti kegyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomjó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. A kültéri kiállítás a tervek szerint karácsonyig látható Mária Pócson. Sport. Elszakadt a kereszt szalagja Yehia Elderának, a klubvilágbajnok Veszprém férfi kézilabda csapata egyiptomi balátlövőjének. Eldere a dán Fredericia ellen 34-32-re megnyert bajnokok ligája csoportmérkőzés első félidejében sérült meg. Azonnal érezhető volt, hogy komoly a probléma, mert csak társai karjaiban tudta elhagyni a játékteret. A balátlövő felépülése előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat rá a bajnoki címvédő Veszprém. Végül az időjárásról. A ködfoltok feloszlása után országszerte derült, napos, száraz idő várható. A keleti és szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa szinódus női és világi résztvevőivel találkozott szombat reggel. A szinodalitás, az egyház életében való részvétel különleges kultúráját teremti meg. Stúdió beszélgetés Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Interjú Molnár Antal történész professzorral a 17. századi ukrán görögkatolikus egyházról tartott római előadásáról. Ferenc pápa szinódus női és világi résztvevőivel találkozott szombat reggel. A Szentatya szombati programja korán reggel kezdődött, amikor már 7:30 fogadta Robert Francis Prevost bíborost, a püspöki dikasztérium prefektusát, akivel rendszerint szombaton reggelente tekinti át a püspöki kinevezések futóügyeit. Ferenc pápa 9 órakor a konzisztórium teremben fogadta a színóduson résztvevő nők 54 fős közösségét, majd 3:40 a színódus 130 fő világi résztvevőivel találkozott. A színodalitás az egyház életében való részvétel különleges kultúráját teremti meg. Stúdióbeszélgetés Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában stúdión gyakortalátott vendégét, Németh László belgrádi érseket, akit most másképpen is megszólíthatok, méghozzá Isten hozott bíboros úr. Mit is jelent neked ez a cím, hogy bíboros úrnak szólítanak?
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlem a hallgatókat. Hát még szokatlan, mondjam meg őszintén, még valahogy meg kell szoknom ezt, hogy az emberek másképp néznek rám, és másképp köszöntenek. Azért van egy ilyen, legalábbis lehet, hogy nekem tűnik csak így, de valahogy úgy érzem, hogy másképp néznek, másképp viszonyulnak hozzám sokan. Nekem egy hatalmas meglepetés volt először is a kinevezésem, és hát első nap nagyon sokat kellett vele küzdködnöm ezzel a gondolattal.
Hogyan tudtam meg?
Úgy tudtam csak meg, hogy nem hallgattam. Az Angelus nem, mert sétáltam kint a Via della Conciliazione-n, és nem akartam elmenni a térig, mondom, úgyis sokan vannak, meg ellenőrzések, meg minden, és akkor visszafordultam, és 1:45 felé értem haza a házba, ahol lakom, és egy 3-4 percre rá kezdett csörögni a telefon össze-vissza, hogy gratulálnak, meg minden más, nem tudtam elhinni, hogy tényleg ez komoly. Rámentem a vatikáni oldalra, és visszatekertem a felvételt, és akkor ott láttam a pápát, ahogy bejelentette az új bíborosokat. Hát nagyon meghatott az egész dolog, mert azért ez nem minden nap történik meg az emberrel, hogy egyszerűen csak úgy tudja meg másoktól, hogy a pápa egy ilyen fontos feladatra hívja közeli munkatársnak. Szerintem ez itt a legfontosabb, hogy valahogy ő úgy látja, hogy én tudnék segíteni neki. Azóta már mindannyian kaptunk egy levelet tőle, egy személyes hangvételű, amelyben értesít minket, hogy ezzel a kinevezéssel a római püspökség tagjaivá váltunk, és kéri, hogy mindenben, ami kell, tudjuk segíteni ahhoz képest, hogy milyen ajándékaink vannak. Ez számomra egy kihívás, mert megmondom őszintén, nem tudom, mit jelent. Tehát nem voltam soha bíboros, hogy így mondja az ember. De olvas az ember sok mindent, hogy a pápa ilyenkor kinevezi bizonyos római kuriális feladatokra tanácsadói nemben. Én gondolom, hogy a belgrádi püspöksége nem sok fog változni, vagy érsekségen, tehát továbbra is az érsekséget veszettem úgy, ahogy ezt jónak tartom. Tehát a pasztorális munka fejlesztése, a kapcsolatok felépítése a katolikus hívekkel, de mellette az ortodoxokkal is, akik többségben vannak, és Belgrádban a pátriárka, és ez nagyon fontos, mert a pátriárka egy nyitott ember, akivel nagyon jó kapcsolatban van személyesen is, és én remélem, hogy ez továbbra is fejlődni fog. Hogy mi vár rám a római életben, azt nem tudom. Nagy, hogy mondanám, várakozással nézek a cím templom kinevezéséhez, tehát minden bíboros Rómában kap egy templomot, amelyben...
Ezt is fölülről úgy jelölök ki tőletek függetlenül?
Hát egyelőre még nem kérdezett senki, úgy tudom, hogy függetlenül tőlünk, de már ajánlotta valaki, vatikáni módon nézek utána, hogy kivel tudná kapcsolatba lépni, aki véletlenül tudná befolyásolni a választást.
Hát biztos vannak kedves templomaid.
Hát nem is egy, úgyhogy sok év Rómában, de gyönyörű helyek vannak, tehát már ilyenkor az ember rámegy a Google-ra, és összegoogolja az összes címzetes templomot.
Hol vannak még szabott helyek?
Na, ez a legrosszabb, hogy a legszebbek azok foglaltak. Tehát ez az, úgyhogy amikor eszembe jut valamelyik templom, amit szeretek, rámegyek, és akkor megtalálom, hogy tehát kevés szabad van. A másik pedig, hogy a választó bíborosok száma nagyon magas. Tehát most már 142-en leszünk decemberben, és össze-vissza 250 bíboros van, tehát 250 templom kell. Rómában van valami 560 templom, azt mondják, tehát majdnem fele bíborosi címzetes templommá vált. Nem bucsos ilyen magas a száma, tehát hála Istennek a bíborosok nagyon sokáig élnek, úgyhogy ez is benne van.
Cserbi,
hát ez az 99, úgyhogy tehát meg is kell adni egy templomot, és van nagyon sok bíboros, aki már több a nem választó, mint választó, de a kinevezett templom haláláig a adott bíborosé, úgyhogy nem úgy van, hogy 80 után elveszik, és megy tovább. Tehát mondom, ez inkább egy várakozási idő most számomra, hogy mi is lesz, és hogy is lesz, és hol lát engem a Szent Atya fontosnak.
Elképzelhető valamilyen módon a saját helyi adottságodból kiindulva Dél-Kelet-Európában, abban a nagyon összetett valóságban kapjál valamilyen feladatot?
Én gondolom, hogy nem. Tehát nem gondolom, hogy ilyen irányba fognak menni a különböző rendelkezések, tehát a pápai rendelkezések. Gondolom, miért? Mert a normális életünkben már most bent van a kapcsolatok tartása. Tehát az összes helyi egyházzal. Legyen az Görögországtól egész fel Lengyelországig, másik oldalra Románián keresztül Moldáviáig, itt pedig nyugatra ugyancsak. Tehát itt nem hiszem, hogy túl sokat lehetne változtatni, mert már megvannak a csatornák. A másik dolog, hogy nem, az, hogy a Szent Széknek megvan a saját bilaterális politikája ezekkel az országokkal. Tehát a Szent Szék mind a nemzetközi élet egyik fontos szereplője. A külügyminiszteren keresztül, Gallagheréseken keresztül, vagy Parolin bíboroson, aki egy hónap ezelőtt volt nálunk Belgrádban, rajtuk keresztül szokott politikai kérdésekben önállóan működni. Itt a helyi egyház inkább tanácsadói szerepen jelenik meg. Tudom, most, mikor a Parolin bíboros ott volt, akkor például én nem vettem részt a különböző bilaterális találkozókban, mert nem lehet hová betenni engem. Tehát a szerb kormány nem tesz be a saját delegációjába, és a Szent Szék sem, mert nem vagyok a Szent Széknek a tagja. Tehát ez egy bilaterális, én a helyi egyháznak vagyok a pásztor, a főpásztora, és nekem ez a feladatom, hogy ha az egyik oldal vagy másik kérdez valamit, akkor ott mondjak valamit. Tehát én inkább azt gondolom, hogy itt egy szélesebb körű együttműködésre lesz szó, ha valaki figyelemmel kíséri a bíborosok kinevezését, és utána a pápai döntéseket, amelyeket nyilvánosságra hoznak, akkor tudja, hogy a különböző minisztériumok, amelyek a kúriában, Vatikánban működnek, úgy hívjuk őket most, hogy dikasztérium, azokhoz a bíborosokat a Szent Atya besorolja, beadja, mint tanácsadókat. Igen. Tehát ahhoz képest, hogy milyen személyi adottságai vannak, vagy teológiai háttere, vagy élettapasztalata. Tehát ez egy olyan dolog, amit szerintem nem lehet előre meghatározni. Tehát ahogy én látom a különböző kinevezéseket, biztos, hogy nem fog egy kínai nyelvosztályba helyezni, amiről fogalmam sincs. Tehát mondjuk ezt így finoman.
Ez megint fölülről jön, vagy pedig egy párbeszédnek,
hát egyelőre minden szinten, ahol dolgoztam, eddig párbeszéd volt. Ez az első most, ami történt, hogy a bíborosi kinevezőben se nem kérdeztek előtte, se nem utána, hogy akarom-e, vagy nem akarom. Egyszerűen a pápa kinevezett, hivatalosan felolvasta a nevemet a Szent Péter téren. Hát most megmondom őszintén, az embernek választása van, de nagyon furcsának tartanám ebben a helyzetben most, hogy elmegyek a Szent Atyához, és megmondom neki, hogy Szent Atya, hát azért jövő vasárnap jelens be, hogy mégse vagyok a listán, vagy valami hasonló. Tehát itt ez egy már egy annyira szerintem más szinten mozog a dolog, hogy itt az ember csak alázatosan elfogadja. Akármilyen furcsán hangzik, hogy alázatos, mert engem nem úgy ismernek, mint túl nagy alázatossággal rendelkező, de ez még engem is fejbe kólintott.
És akkor a színódus. Egyrészt, Biboros úr, te tavaly is itt voltál a színóduson, meg korábban más színódusokon, tehát van egy nagyobb rátekintésed. Igen. Hogyan lehetne elhelyezni a mostani színódust, tehát a második fejezeti színódust ebben a színódusi folyamatban?
Különböző színódusra mindenkinek megvan a saját jellegzetessége, tehát az első színódus, amit voltam, teljesen a hely is máshol volt, tehát a színódusi aulában, amely a 6. Pál aula mellett van, a terem mellett van fönt az emeleten, tehát más volt, akkor a másodikon, harmadikon, amin voltam, ugyancsak úgy volt, és akkor a mostani két színódus, a tavalyi meg az idei, lent van a nagy fogadóteremben, és hát ott teljesen más a felépítés az asztalokkal. Az első rész tavaly októberben szerintem sokkal, de sokkal aktívabb volt, és valahogy dinamikusabb. Az idei második rész egy kicsit ellaposodott azáltal, hogy a Szentatya februárban kivett 10 témát, plusz alapított egy kánonjogi bizottságot, amely a különböző kérdéseket feldolgozza. Ezzel, hogy úgy mondanám, kivette a színódusi hajóból a nagy szelet. Úgyhogy most ott vagyunk, beszélgetünk, de ezt a színódusi beszélgetéseket, különösen ez az utolsó héten, nyugodtan betehetném a 2012-es színódusba, vagy a 14-es első részbe, vagy a 15-ösbe, vagy akármelyik másikba. Csak hozzá kell adni azt a szót, hogy színolalitás. Tehát én valahogy úgy gondolom, hogy ezzel a döntéssel egy kicsit megcsorbította a színódusnak az életképességét a Szentatyánk. Természetesen ez egy olyan dolog, hogy tudjuk, a bizottságok dolgoznak. De én szerény véleményem szerint még nem lehetett megvárni október végét, és akkor kinevezni a bizottságokat, és azt mondani, hogy folytatjuk tovább. Tehát így kilettek véve azok a témák, amelyek a legtöbb, hogy mondanám, figyelmet kapták tavaly októberben, és ez nem is kevés téma, tehát 10 plusz 1 az. Plusz még utána hozzájött az afrikai püspöki konferenciák tanácsa, az is kapott egy külön feladatot. Igen. A poligámiáról.
Így végül arra kérdeznék rá, nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehetne röviden, érthetően összefoglalni ezt a színodalitást, ezt a színodális utat, ami tulajdonképpen a közepe ennek a színódusnak. És mégis, őszintén szólva, nem csak részemről, hanem a résztvevők részéről is, olyan misztérium lengi körül.
Lehet, hogy azért, mert nagyon kevés a lehetőség újságírókkal beszélgetni. És itt helyben. Tehát én úgy nevezném ezt az egész folyamatot 21 óta, a mostani októberiba foglalva, hogy mi egy iskolában vagyunk itt. Tehát mi egy olyan különleges kegyelmi állapotban vagyunk, tehát a delegátusok szavazati joggal és a teológusok, akik itt vannak, a segédek, ugyancsak, hogy mi egy különös kegyelmi pillanatban vagyunk, amikor megláthatjuk, hogy hogyan születik egy új kultúra az egyházunkban. Az nem is annyira új, mert ez már előtte is volt, de egy kultúra, amely arra céloz, hogy az emberek mind jobban részt vegyenek az egyház életében. Tehát itt nincs semmi valami nagy spéci dolog, hanem arról van szó, hogy kezdjük a Pista bácsitól, Mari nénitől, hogy ők is, hogyha találkozunk, megmondják, jó vagyok, nem vagyok, tetszik ez, nem tetszik, mit szeretnék még, mit akarok énekelni, nem akarok énekelni, tudok segíteni a templomban, nem tudom. Itt kezdődik a színodalitás, hogy elkezdünk, és így mozgunk fölfelé, és minden szinten. Tehát itt nincs semmi, hogy úgy mondanám, zsákba vett macska, mert ezek a dolgok, amikre mi most kitérünk, például a plébánia egyházközségi bizottságok, a gazdasági bizottság, a püspöki tanácsnokok. Tehát ezek a dolgok benne vannak, de nem mindenhol egyformán. Tehát az európai egyház itt eléggé rendben van, hogy úgy mondanám, de a világ más tájain ezek a dolgok még nincsenek annyira kifejlesztve, és nincsenek formalizálva, amit most kérünk, hogy legyen, és kötelezővé tenni ezeket a dolgokat. Tehát az igazi dolog, amit mondtam, hogy egy iskolában vagyunk, ez arra céloz, hogy mikor hazamegyünk, próbáljuk ezt az új kultúrát, amit itt láttunk. Kezdve attól, hogy beszélgetünk az emberekkel, körbeülni, és meghallgatni mindenkit, és közben pár pillanatra abba hagyni, és imádkozni, vagy csendben csak elmélkedni, hogy mit hallottam, ez nagyon fontos.
Szerinted mennyi időt igényel ez a most kezdődött újfajta gondolkodásmód, míg végül az egymás meghallgatása, meg az alulról jövő meghallgatás fölfelé menet, ez teret nyerjen?
Hát szerintem ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Tehát ez nem úgy van, hogy varázspálca-szerűen mondjuk és végeztünk, ez nem Harry Potter regénye, hanem egy igazi élettörténet. Én ugyancsak azt mondom, kegyelmi állapot, hogy én szerzetesként ezt sokkal sűrűbben megéltem az életemben, mert a szerzetes közösségekben kiskortól mindig vannak közösségi esték, beszélgetések, megosztások, utána káptalanok, tehát, és az elég sűrűn, nem úgy, hogy ez van. Hát azért, tehát ez egy olyan kegyelem, nekem, amit én már előtte is kaptam, nem neveztük szenedalitásnak, hanem neveztük egy közösségi életnek, a rend karizmájának az elmélyítése, vagy akármi más, és ez nagyon fontos, hogy ezt továbbra is megőrizzük, de tudjuk, hogy a szerzetesek egy kis csöppecske a katolikus világban, és pont arra vagyunk hivatva, nem csak most mi szerzetesek, hanem mindenki, aki ebben részt vett, ebben a folyamatban, a szinódusiban, hogy ezt megpróbáljuk átültetni. Vannak országok, ahol ez sokkal könnyebb lesz, tehát a, mondjuk úgy Európán kívüli, különösen Közép- és Kelet-Európán kívüli országokban könnyebb lesz ezt átültetni. Még a közép-európaiba, a keletibe mi különböző történelmi tapasztalatok miatt, meg más kihívások miatt, itt gondolom, hogy sokkal több idő kell nekünk majd.
Itt kettős pontot teszünk, és folytatjuk majd a címtempló, majd a új mónus kapcsán, és akkor tovább folytatjuk beszélgetés. Köszönöm, Bíboros úr!
Köszönöm szépen is!
A német László belgrádi bíboros érsekkel készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Interjú Molnár Antal történész professzorral a 17. századi ukrán-görög-katolikus egyházról tartott római előadásáról. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történészt, a Pápai Történettudományi Intézet tagját, aki Rómában egy olyan történeti konferencián vett részt, amely az ukrán-görög-katolikus egyház történetéről szól, és hogy miről is volt konkrétan szó, ezt éppen tőle kérdezem meg. Isten adott Antal.
Köszönöm szépen a meghívást. A Gregoriana Egyetem, az Amerikai Katolikus Egyetem és a Lemberg-Lviv-i Katolikus Egyetem közös szervezésében rendezték október 16-án és 17-én a Gregoriana Egyetemen Josip Veljamin Rucki, kijevi metropolita életéről és koráról rendezett konferenciát. Rucki 1613 és 1637 között vezette a kijevi egyházat, ez azért érdekes, mert szinte pont azokban az években, amikor Pázmány Péter, és nagyjából az is volt a szerepe, az ukrán, akkori nevén még Rutén Egyesült Unitus Egyház megszervezésében, mint Pázmány Péternek a magyarországi katolikus egyház újjászervezésében. Az ő élete, az ő munkássága a római baziliták jelenléte, hiszen ők is akkor telepednek meg a Szent Szergius és Bakkus templomban és kolostorban, illetve ennek a metropolitának az utóélete kultusza volt a konferencia témája.
És akkor a te témád, nem mivel tudtál hozzászólni?
Én nagyon örültem, hogy meghívtak erre a konferenciára, igazából nem is mint magyar történészt hívtak meg, hanem mint a Balkánnal foglalkozó történészt. Az én témám a Rutén baziliták szerepe a balkáni missziók történetében. Ez azért izgalmas, mert a Rutén egyház számára, ami ugye a mai ukrán egyház, azért volt nagyon fontos az unió, mert a lengyel-litván köztársaság területén, amely ekkor már nagyon erősen katolikus köztársaság volt a 16-17. Század fordulóján, az unióval tudták megőrizni ebben a nagyon erősen katolizáló környezetben a saját bizánci identitásukat, a saját keleti identitásukat, és ez tulajdonképpen egy kompromisszum volt mindkét részről, az unió, a latin egyház és a uralkodó részéről, egyrészt másrészt pedig a helyi keleti egyház részéről. Ezt a sikeres modellt akarták exportálni, elsősorban Róma és a Propaganda Fide kongregáció a Balkára is, hogy az ottani ortodoxokat is így módon hozzák Róma hűségére, de ez igazából nem sikerült. Ennek az az oka, hogy nem ismerték fel, hogy az Oszmán Birodalomnak teljesen más a feltételrendszere. Ott az ortodox egyházak nincsenek kiszolgáltatva egy felekezeti, akár protestáns, akár katolikus államnak, hanem beépültek az Oszmán Birodalom rendszerébe. Ezzel viszont az identitás őrzésük adott volt. Ha ők valamilyen módon katolizálnak vagy uniálnak, akkor pontosan azokat a nagyon jó lehetőségeiket vesztik el, amelyeket már Konstantinápoly elfoglalása után az Oszmán Birodalomban megszereztek. Az előadásomnak jó visszhangja volt a kollégák és a hallgatóság között, mert kicsit kinyitotta ezt a hagyományos önmagukra összpontosító ablakot, és egy kicsit egy ilyen kelet-európai vagy balkáni nézőpontot adott a Rutén, a mai nevén ukrán egyház történetének.
Éli ez a probléma valamilyen módon Európa keleti részén?
Igen, nyilvánvalóan ezek a problémák ma is élnek, hiszen minden közösség számára az elsődleges az identitásőrzés. A 16.-17. Században ezt az identitásőrzést vagy az ortodox keleti egyházhoz való ragaszkodás, az autokefália jelentette, vagy pedig valamilyen módon beépülni a katolikus egyház intézményrendszerébe, és azon belül kialkudni azokat a szabadságokat, amelyek az ő identitásukat biztosítják, ez a liturgia, a papok nősülése, néhány teológiai pont, amelyhez ragaszkodtak. Ma nyilvánvalóan más körülmények között, de ugyanígy meg kell találni azokat a lehetőségeket minden közösség számára, legyen ez akár latin rétusú, akár bizánci rétusú, amelyek ennek az identitásnak a megőrzését lehetővé teszik.
Köszönjük ezt a világos bemutatást, további jó kutató munkát és további jó tudományos konferenciákat.
Nagyon szépen köszönöm.
A Molnár Antal történész professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesay Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris Szabadtéri Színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepség sorozat kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 56-os műegyetemi emlékműnél. A megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Cseppel teherautókkal a BEM térre. A 17 órakor kezdődő BEM téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel. Október 23-án szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászló felvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a nyitott parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Cseppel teherautót. Támogatja a KDNP a nők közéleti szereplését, jelentette ki a párt országgyűlési frakciójának vezetője az első keresztény demokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten. Simicskó István hangsúlyozta, az, hogy a 80 éves KDNP meg tudott újulni a rendszerváltás után, és fontos szereplője a mai politikának, a nőknek is köszönhető, akiknek érzelmi intelligenciája fejlettebb, mint férfi társaiké, így egyre fontosabb szerepet játszanak a politikában. Közlése szerint a KDNP eszmei alapokon nyugvó párt, melynek tagjai hisznek az örökké valóságban és a lélek továbbélésében, illetőleg a párt hitvallása szerint a társadalom alapsejtje a család, amely férfiből, nőből és gyerekekből áll. A KDNP úgy gondolkodik, hogy a férfitől elvárható a klasszikus szerep, a család eltartása, a nők pedig a családok védősejtjei. Ezek a szerepek így lettek megteremtve, és egy konzervatív párt ebben hisz, és erre építi a közjó szolgálatát is, fogalmazott. A nők ezért nélkülözhetetlenek a magánéletben, a családi életben és a közéletben is, mondta Simicskó István. A budapesti lakhatási válság enyhítéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Azt írja, 2019-ben Karácsony Gergelyék programjában csaknem 40-szer szerepelt a lakásszó. 7 nagy lakhatási ígéretet is tettek, de 5 év alatt sem csináltak semmit. Emiatt már a Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére, mondta a kormánypárti politikus. A Mária Pócsi és a Csíksomjói nemzeti kegyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomjó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. A kültéri kiállítás a tervek szerint karácsonyig látható Mária Pócson. Sport. Elszakadt a kereszt szalagja Yehia Elderának, a klubvilágbajnok Veszprém férfi kézilabda csapata egyiptomi balátlövőjének. Eldere a dán Fredericia ellen 34-32-re megnyert bajnokok ligája csoportmérkőzés első félidejében sérült meg. Azonnal érezhető volt, hogy komoly a probléma, mert csak társai karjaiban tudta elhagyni a játékteret. A balátlövő felépülése előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat rá a bajnoki címvédő Veszprém. Végül az időjárásról. A ködfoltok feloszlása után országszerte derült, napos, száraz idő várható. A keleti és szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a Vendelek, a Fülöpök, a Jánosok, az Artúrok, az Irének és az Ödönök ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Vendel német eredetű név, a Vendelin név rövidülése, ez pedig a Vendel már névből származik. Jelentése a vandálok népéhez tartozó. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. A János bibliai név, a héber Johannan név görög Johannes változatából származik. Jelentése Jakve megkegyelmezett. Az Artúr egy keltő eredetű angol névből származik, jelentése erős, mint a kőszikla vagy medve. Más magyarázat szerint egy római nemzetség névből származik. Az Irén görög eredetű, jelentése béke. Az Ödön pedig germán eredetű név, az Eugén név magyar alakváltozata. Jelentése az öröklött birtokot megőrző. Isten éltesse tehát a Vendeleket, a Fülöpöket, a Jánosokat, az Artúrokat, az Iréneket és az Ödönöket, ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon, mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek. Morir debo, vedere non voglio il giorno.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink! Évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ma van Szent Vendel napja. Szent Vendel a jószágtartó gazdák, pásztorok, juhászok védőszentje. Skót herceg volt, de titokban elhagyta a királyi udvart és Rómába zarándokolt. Visszafele utazva Weistrich mellett egy kis házikóban telepedett meg és koldulással kereste kenyerét. Amikor egy birtokos megfette tétlenségért, pásztornak szegődött el. Később egy csoda rávette földesurát, hogy engedje meg Vendelnek a remete életmódhoz való visszatérést. Szent életmódjának a híre elterjedt. Számos földműves kereste fel, hogy beteg jószágait megáldja. Végül a tolei kolostor apátjának választották és pappá szentelték. Sírja fölé kis kápolnát emeltek, utóbb e körül nőtt ki Szent Vendel városka. Most pedig azt tekintsük át, hogy milyen események történtek október 20-án. 1295-ben Lodomér esztergomi érsek kiközösítéssel fenyegeti meg a budai káptalan vámszerését akadályozó budai polgárokat. 1860-ban Ferenc József császár kiadja az októberi diplomának nevezett osztrák államtörvényt, amely megnöveli az osztrák császárság egyes területeinek autonómiáját. Az abszolutizmus helyett korlátozott törvényhozói hatalmat gyakorolt, amivel helyreállította a tartományi és országgyűléseket, és létrehozta a birodalmi tanácsot. 1875-ben Tisza Kálmán ezen a napon alakít kormányt. 1921-ben IV. Károly magyar király másodszor is visszatér Magyarországra, és megkísérli visszaszerezni trónját, sikertelenül. 1995-öt írunk, Nagy-Britannia, Franciaország és az Egyesült Államok aláírják azt az egyezményt, amelyben betiltják a Csendes óceán térségében végzett nukleáris kísérleteket. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek október 20-án. 1554-ben Balassi Bálint magyar költő, katonatiszt. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette. Szerelmes verseit a Júlia és Célia ciklus tartalmazza. Mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi műírásával is megpróbálkozott. 1632-ben ezen a napon született Sir Christopher Wren, angol műépítész, matematikus, csillagász. 1820-ban Kazinczy Lajos honvéd ezredes, aradi vértanú. Kazinczy Ferenc és felesége gróf Török Szofi legkisebb fia. 1839-ben Steindl Imre magyar műépítész, a parlament tervezője, építője. A 19. század második felének, de különösen a század végnek Ybl Miklós és Sulek Frigyes mellett legjelentősebb építésze volt. Követője kora stílusának, a romantikus szemléletben gyökerező historizmusnak. Legismertebb művét, az országházat sokan a főváros szimbólumának tekintik, bár a tervek miatt sok bírálat is érte az építészt. Kétségtelen, hogy Steindl Imre a dualista Magyarország legjellemzőbb művét teremtette meg, 2 évtizedig tartó munkájával. A parlament épülete méreteivel az 1000 éves erejének teljében levő hazát akarta szimbolizálni. 1840-ben született ezen a napon Bök János geológus, bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója. 1854-ben Arthur Rimbaud, francia szimbolista költő. 1882-ben Lugosi Béla, magyar származású amerikai filmszínész, Dracula alakítója. 1891-ben James Chadwick, Nobel-díjas angol fizikus, a neutron felfedezője. És 1935-ben Szuhai Balázs, magyar színész, parodista. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el október 20-án. 1740-ben 6. Károly német-római császár, aki 3. Károly néven magyar király, 2. Károly néven pedig cseh király is volt egyben. 1796-ban Dajka Gábor magyar költő, paptanár. Csokonai Vitéz Mihály által is sokra tartott költő volt, aki a felvilágosodás eszméitől áthatott, szentimentális verseket alkotott. Ezekben felfedezhető az egyén és a társadalom konfliktusából eredő érzelmi feszültség, a konvenciók között vergődő költő lázadása is. Mestere volt a természet festésének, a külső természet és a belső világ összehangolásának. Mivel lírája témákban és hangulatokban szegény, nem vált a magyar irodalmi hagyomány igazán élő s ható egészévé. Születésének 200. évfordulója alkalmából 1969-ben emléktáblát helyeztek el a Földes Ferenc gimnázium falán Miskolcon, amely a költő egykori iskolájának helyén épült. 1849-ben ezen a napon hunyt el Péter Giron honvéd ezredes, a magyarországi német légió parancsnoka, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja. 1935-ben Rákosi Szidi magyar színésznő, színészpedagógus. 1982-ben Gál István, Kossuth és József Attila díjas magyar író, költő. 1987-ben Sulyok Mária, Kossuth díjas magyar színésznő. És 2009-ben Dargai Attila, magyar rajzfilmrendező, képregény rajzoló. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
I want gonna find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be, let it be.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!